Sziasztok, kedves hallgatók! Itt az EPER, vagyis az Első Pesti Egyetemi Rádió. Mi első éves olasz szakos hallgatók vagyunk itt az ELTE-n, és műsorunkban szakunkat fogjuk bemutatni. Először a legfontosabb tudnivalókról hallhattok, mint például a szak felépítése, majd már az olasz szakon végzett, illetve még idejáró hallgatókat szólaltatunk meg. Mielőtt azonban belekezdenénk, jöjjön egy szem Érosz Ramazzottitól, mint egy ráhangolásképpen.
Situazione, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te. Se è passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Della vita vanno prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi. Sogni miei, con le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah.
Tehát itt az ELTE bölcsészkarán lehet olasz szakra önállóan, illetve olasszal párosított szakpárra is jelentkezni, mint például az olasz kommunikáció. Ettől függően a képzés ideje is más és más. Az egyszakosok képzési ideje minimum 8, míg a többszakosoké minimum 10 fél év. Ez persze hosszabbodhat, például ha kiutazol külföldre.
De tulajdonképpen mit is tanulhattok itt?
Az olasz szakos képzést alapvetően két részre oszthatjuk. Erre a két részre vonatkozik a szak teljes neve is, azaz olasz nyelv és irodalom, vagyis van egy nyelvészeti és egy irodalmi rész, ami kiegészül néhány úgynevezett társtudománnyal, amelyek persze ugyanúgy fontosak, mint az előbb említettek, hiszen ezek közé tartozik a történelem, a földrajz, művészettörténet és zenetörténet. Ezeken kívül még mindenféle választható tantárgy közül válogathattok érdeklődésetek szerint, például egy-egy féléves szeminárium, amelyen a 20. század első felének olasz filmjeit ismerhetitek meg. Tehát az olasz nyelv és irodalom szak két fő részénél tartottunk. Mind az irodalmi, mind pedig a nyelvészeti képzés további két részre osztható. Az irodalmi tehát régi és modern olasz irodalomra, a nyelvészeti pedig a leíró nyelvtanra és a nyelvtörténetre. A felsorolt négy nagy egység mind szigorlattal zárul, amelyeknek fontos előfeltétele az úgynevezett nyelvi alapvizsga, ami tisztán nyelvi vizsga, tehát azt nézik, hogy hogy tudsz olaszul. Még egy fontos feladat vár az ezt a szakot választókra, a latin alapvizsga. Ehhez 4 fél éves latin képzésen kell részt venned, kivéve ha már tudsz latinul, mert akkor lerakhatod a vizsgát enélkül is. Az alapvizsga kiváltható latin érettségivel, vagy egy latin középfokú C-típusú nyelvvizsgával.
De miután Livi ennyit beszélt a vizsgákról, következzen egy kis kikapcsolódás. Thank you.
A következő témánk a diploma. A diploma megszerzéséhez természetesen szükséges abszolválni az összes vizsgát, illetve szemináriumot és megírni a diplomamunkát. A diplomában szereplő megnevezés pedig olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész, illetve tanár, attól függően, hogy végeztél-e tanárképzést. Akkor ejtsünk szót erről is. A tanárképzés lényege, hogy kiegészítő képzést végzel az olasz szak mellett, amin belül a tárgyi tudáson túl olyan dolgokat tanulsz, amelyek nélkülözhetetlenek egy tanár számára. Ilyenek például a pedagógia, pszichológia, informatika, valamint munkajogi és gyermekjogi alapismeretek. A legfőbb cél persze az, hogy minél hatékonyabb, minél jobb tanárok, jelen esetben nyelvtanárok legyünk. Összefoglalva tehát az olasz nyelv és irodalom szakos képzés elvégzésével magas szintű olasz nyelvtudásra, valamint átfogó ismeretekre tehet szert az olasz kultúráról.
Most ismét zene következik, majd itt végzett, illetve még idejáró szakos hallgatók véleményét hallhatjátok.
Ti incontro per strada, non riesco a parlarti. Mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia. Rischiamo di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento. E se tu mi vorrai baciare sarò contento. E questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me. Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo. Mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente. Mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi. Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore.
Serenata, yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Alright.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo quello.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Gli sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalti e smog si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio,
oh yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio,
yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono.
Sziasztok! Ahogy az előbb is mondtuk, olasz szakos hallgatók következnek. Legelőször is a volt olasz tanáromat kérdezzük meg, Vocs Melindet, aki itt végzett egyszakosként az ELTE-n, és jelenleg olasz tanít az Eötvös József gimnáziumban. Tehát szia, akkor azt szeretném megkérni, hogy vázolt fel egy pár szóban a pályafutásodat.
Tehát az, hogy én olasz szakra mentem, az, illetve meg, hogy olasz tanultam a gimnáziumban, ez bizonyos szempontból a véletlennek is köszönhető, hiszen amikor felvételiztem az Eötvös József gimnáziumba, akkor három nyelvet jelöltem meg. Az első volt a német, a második az angol, és csak harmadik helyen jelöltem meg az olaszt. Valamit elszúrhattam a felvételén, vagy nem voltam elég ügyes ahhoz, hogy bekerüljek németre, illetve angolra, és egy olyan értesítést kaptam az iskolától, hogy hát sajnos német és angol az nem jött össze, de ha van kedvem, akkor mehetek olaszra. Én persze elkeseredtem, mert egy kicsit kudarcnak értem meg ezt az egészet, hogy az, amit szerettem volna, az nem sikerült, de utána anyukám megvigasztalt, hogy nem olyan nagy baj az, hogy én végül is olaszos leszek, mert hogy úgyis az ő unokatestvére Olaszországban él, és hogy akkor majd tudom gyakorolni, és nyáron kimehetek, és milyen sok mindent meg fog tanulni. És akkor végül is így vágtam neki az olasznak, tehát kicsit így a szülői bíztatás hatására is, és hát nem bántam meg igazából egyáltalán. Azt gondolom így utólag, hogy jobb választás volt, vagy talán hozzám jobban illik, mint mondjuk eleve a német és az angol. És hát az Eötvös József gimnázium elvégzése után kerültem az ELTE olasz szakára, amit hát végül is 99-ben fejeztem be, és azóta tanítok tulajdonképpen. Egy évet tanítottam Rákospalotán szakközépiskolában, aztán két évet tanítottam nyelviskolában, és amikor ennek a két éves periódusnak vége lett, akkor sikerült, hát megint csak szerencse folytán, ha úgy vesszük, visszakerülnem az Eötvös gimnáziumba, ahova én eredetileg jártam, és most jelenleg is itt dolgozom már harmadik éve.
És az egyetemi felvételéről milyen emlékeid vannak?
Hát itt is szerencsém volt, azt kell, hogy mondjam, ugyanis én tanulgattam így az olasz gimnáziumban, de hát gondolom ezzel senkinek nem mondok a nagyon új dolgot, hogy mondjuk az olasz, vagy eleve a nyelvek nem mindig tartoznak a legfontosabb tárgyak közé, tehát mindenki hajt az érettségi tárgyakból, meg azokból a tárgyakból, ahol nagyon kemények a tanárok. Olaszból nem volt nagyon kemény tanárunk, bár nagyon-nagyon szerettük, és nagyon sok mindent megtanított. És mondom, még egyszer szerencsém volt, mert elindultam az OKTV-n harmadikban is, akkor nem jutottam tovább, talán a második fordulóban, de nem emlékszem pontosan, és negyedikben tényleg nem tudom hogyan, valószínűleg szerencse és egyéb dolgok szerencsés együttállása folytán sikerült másodiknak lennem az OKTV-n, és így végülis a felvételit megúsztam tulajdonképpen. És ez nem tudom, hogy mi történt a felvételin. Amikor bekerültem az egyetemre, akkor kiderült, hogy én ezzel nem hogy nyertem, hanem inkább veszítettem, mert mindenki, aki ott volt, nagyon készült a felvételire, tehát megtanultak az egész leíró nyelvtant így az elejétől a végéig, készültek irodalomból készültek, művészettörténetből, sok mindenből, amit én nem csináltam, mert én onnantól kezdve, hogy április végén megtudtam, hogy az OKTV-vel ugye sikerült bekerülnöm, gyakorlatilag abba hagytam mindenfajta tanulást, és ezért nekem az első év ilyen szempontból nehezebb volt, hiszen a többiek, mondom, ezeket mind végig tanulták, én nekem meg ez hiányzott. Tehát egy évig gyakorlatilag küzdködtem a leíró nyelvtannal többek között, és azokkal a hiányosságaimmal, ami hát végülis ebből fakadt. Tehát így sikerült bejutnom. Mondom, másodszor volt szerencsém az olaszszal, tehát nekem ez így nagyon pozitívan alakult.
És ezeken a kezdeti nehézségeken túljutva, hogy emlékezel vissza az egyetemi éveidre, mind a tanulás szempontjából, mind pedig az egyetemen kívüli életre?
Hát azóta eltelt 6 év, és nyilván az idő megszépíti egy kicsit az emlékeket, meg az ember tényleg csak a jóra emlékszik. Mondom még egyszer, az első év nagyon nehéz volt, tehát az egész megszokni azt, hogy egyetemen vagyok, és nem egy olyan környezetben vagyok, ami egy gimnáziumban megszokott. Tehát nekem az első, hogy úgy mondjam, legnehezebb dolog az volt, hogy egyedül kell, így mindent megcsinálnom. Tehát nincs mellettem egy tanár, nincs egy osztályfőnök, nincsenek olyan társaim, mint mondjuk az osztálytársak a gimnáziumban, akik segítenek. És hát gyakorlatilag teljesen magára hagyják az embert, és amit tud egyedül ebből kibogarászni, az marad meg. Tehát az első élményem az ez volt, ez a magány. Tehát tulajdonképpen ezt éreztem mondjuk így fél évig, hogy igazából nem ismerek senkit, a tanárokkal nincs olyan viszonyom, rengeteg ember egy előadóban, ott valaki beszél, az lenne a tanár, de hát most hogy menjünk hozzá oda. Tehát mondjuk egy évig, fél évig ezzel küzdöttem. Aztán persze, hogy az első év végére lettek elég tartós, azóta is élő baráti kapcsolatok, tehát csoporttársak vagy évfolyamtársak, akikkel segítettünk egymásnak, illetve a tanárokról is kiderült, hogy azért nem annyira eltávolodó figurák ők, mint amennyire az elsőre tűnik. És hát a tanulás mellett nyilván erről szoktunk beszélgetni az azóta is meglévő barátaimmal, hogy nyilván az ELTE bölcsészkarhoz nem csak az tartozik, az ember bemegy reggel, végigül egy órát, hanem mivel elég sok az üres járat, főleg ha valaki egy szakos, és én egy szakos voltam, akkor ugye mondjuk 8-tól fél 10-ig van egy órája, következő van 3-kor, és akkor hát ugye nem fog hazamenni valószínűleg 9:30-tól 3-ig, hanem akkor üljünk be ide, nézzük meg ezt, olvassuk el azt, nem tudom, beszélgetünk dolgokról, tanulmányokról is sokszor, nem csak természetesen, de nekem nagyon tetszett ez az egyetemen kívüli élet, ami furcsa módon nem szakad el annyira az iskolától, tehát mindig kapcsolódott ahhoz, amit éppen csináltunk, vagy amit tanultunk, de a napjainknak nagy részét kitöltötte, és hát persze nyilván az elején ez kevesebb időt vett igénybe, aztán minél nagyobbak lettünk, meg minél úgymond dörzsöltebbek, hogy most hova lehet bemenni, meg hova nem lehet, meg hova kell, meg hova nem kell, annál több időt töltöttünk ilyen egyéb dolgokkal. Én azt gondolom erről, hogy valahogy szerintem ez a bölcsész élethez, léthez, vagy nem tudom, hogy nevezzem, mert ez egy kicsit elcsépelt, meg hát egy kicsit ma már olyan degradáló kategória, de ennek ellenére ehhez az atmoszférához, igen, ez hozzátartozik, hogy az ember úgy ne csak az egyetem falain belül éljen, hanem úgy egyáltalán a világba is. És nyilván ez nem egy ilyen léhűtő dolog minden esetben, persze nyilván az is, de nem csak, hanem ezek voltak tényleg olyan társaságok, meg olyan beszélgetések, amik szerintem nagyon építőleg hatottak a tanulmányainkat illetően is.
És az egyetem alatt voltál kint Olaszországban ösztöndíjjal?
Hát az egyetem alatt nem. Lehet, hogy én is kicsit nyuszi voltam, nem tudom, mert voltak emberek, akik ilyen hihetetlen ösztöndíjakat szereztek csodával határos módon, ilyen egy év Pádovában, meg nem tudom, ilyen kalabriai egyetem, meg volt, aki Rómába is eljutott, szóval biztos ez az én hibám is volt, hogy nem voltam elég szemfüles, az egyetem alatt nem. De mondom, mivel rokonaink vannak kint, ezért én ki tudtam menni úgy Olaszországba, hogy az egyetemtől függetlenül egyéb módon. Tehát egyetemi ösztöndíjat én nem kaptam, de talán ez az én hibám is volt, hogy nem mentem eléggé utána.
A következő kérdésem az lenne, hogy a tanárképzést mikor kezdted el végezni, és hogy pár évvel ezelőtt még máshogy volt ez a dolog, vagy ugyanúgy, mint most?
Hát szerintem nagyon nem különbözött attól, mint ami most van. Én azt hiszem negyedik év folyamban talán kezdtem el ugye ezekkel a szokásos pedagógiai, pszichológiai tanegységekkel, meg pedagógiai, pszichológiai szigorlatot tettem, utána voltam iskolai gyakorlaton az Apácaiban. Egy nagyon aranyos tanárom volt, akinek azért a nevét is elmondanám, Kócián Tamás, szerintem sokan ismerik. Hát ha úgy tetszik, az olasz tanítás egyik atya itt Magyarországon, és nagyon-nagyon kedves volt, nagyon sokat tanult tőle, de én azt gondolom, hogy nekem szerencsém volt, hogy hozzá kerültem. Nyilván az egész tanárképzés dolog, ez egy kicsit ugye a bölcsészkaron nehezen megoldott, mert hiszen ez egy tudományegyetem, egy bölcsészettudományi kar. A tanári oldal az egésznek az egy kicsit praktikusabb, az életnek egy más területét lefedő dolog, tehát éreztem ennek a nehézségeit, de szerintem azáltal, hogy iskolákba el lehet menni, és mondjuk vannak ilyen vezető tanárok, akik ebben segítenek, ha az ember szerencsés és olyan helyre kerül, akkor szerintem nagyon sokat lehetett tanulni. Én tanultam, bár azt hozzátenném, hogy azért ez a gyakorlati időszak, meg a valós tanítás, ez nagyon távol áll egymástól szerintem. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen vezetőtanár szárnyai alatt el is végez egy ilyen tanegységet, attól még azért nagyon messze van, hogy most ő egyedül egy csoport, amit tud csinálni. Tehát azt szerintem csak ott lehet megtanulni, vagy nem. Tehát ez ilyen, ott dől el, hogy ez megy, vagy nem.
És az egyetem után, miután meglett az ugye olasz tanári diplomád, utána rögtön tudtál állást találni, vagy ez szerinted mennyire nehéz egy ilyen egyszakos diplomával?
Ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem ez a probléma azóta változott egy kicsit, mert amikor én végeztem 99-ben, akkor még ott tartott az egész tanítás dolog, hogy nem nagyon akartak az emberek tanítani menni, és az iskolákban általában örültek azoknak, hogyha valaki friss diplomával tanárnak áll. Én találtam viszonylag könnyen, mondom, Rákospalotán egy szakközépiskolában, tehát mondjuk hogy fogalmazzak, nem egy elit vagy belvárosi iskolában, ott meg se próbáltam, megmondom őszintén, tehát lehet, hogy találtam volna, akkor így nem láttam erre reális esélyt. Tehát végülis találtam rögtön, de azt gondolom, hogy ma ez változott, hiszen azóta a tanári fizetések emelkedtek, meg szerintem az egész szakmának a megítélése talán egy picit, én úgy érzem, egy picit pozitív irányba kezd változni, és valahogy én azt látom, hogy ma már nem könnyű. Tehát, hogyha valaki egy szakos diplomával rendelkezik, és nagyon elhivatott, és tehát régebben valahogy úgy volt, elnézést, kicsit csapongok, de régebben valahogy úgy volt, hogy hát jó, kijöttem az egyetemről, na mindegy, hogyha semmi nem jön össze, akkor elmegyek tanár, legfőbb elmegyek tanárnak, valahogy ez volt így az attitűd ezzel kapcsolatban. Most meg inkább az ellenkezője, hogy mindenki azt mondja, hogy na jó, hát akkor majd elmegyek tanárnak, és ha az nem jön össze, akkor csinálok mást, és hát ezért elég sokan jelentkeznek, sok embert is képeznek eleve, tehát nagyobbak a létszámok, vagy a keretszámok az egyetemeken, és a sok között nyilván több a jó, az ügyes, aki tényleg rátermett, és ezért szerintem most már nagyon nehéz egy szakkal különösen állást találni, és hát igazából jó helyen állást találni, tehát ahol az ember jól érzi magát, ahol úgy érzi, hogy van értelme a munkájának, ahol mondjuk nem csak az időt tölti, hogy most 8-tól 2-ig van valahol, hanem csinál is valamit, olyan helyen szerintem nagyon nehéz. És hát nyilván a tanárok nagy része, hogyha valaki egy jó helyre kerül, akkor azért ott szívesen van, érthető módon, szívesen marad, és ezért elég nehéz. Sok a nagyon nagy tapasztalattal bíró, nagy tekintélyű és nagy tudású kolléga, aki hát természetesen az álláshoz érthető módon ragaszkodik, és ezért a fiatal diplomásoknak szerintem egyre nehezebb. Én ezt gondolom, tehát most nem könnyű már elhelyezkedni.
És te mennyire vagy elégedett így a jelenlegi helyeddel, vagy a jövőre valami egyéb projektek?
Hát nem, ez egy ilyen személyes vonás, hogy én nagy terveket szőni nem szoktam soha így hosszú évekre előre. Hát az Ötvöse van egy különleges kapcsolatom, nyilván mivel ide jártam, ezért azt gondolom, hogy én nem vagyok ilyen szempontból jó alany ennek a kérdésnek, mert máshogy állok az egész iskolához, mintha úgy jöttem volna ide, hogy soha életemben nem hallottam volna róla. Tehát én nagyon szerettem ide járni, diákként jól éreztem magam, és szeretek itt tanítani. Nyilván ez nem egy ilyen aranyszabály, tehát el tudom képzelni azt, hogy valaki egy iskolában nem ér érzi jól magát. Az biztos, hogy nehéz beilleszkedni, tehát az iskola, mint olyan, az egy ilyen nagyon zárt egység, és annak nagyon sok oldala van. Ugye van egy tanári kar, akivel az embernek ki kell jönni, vannak a diákok, akiket tanít, akikkel ki kell jönni, van a saját önértékelése, aminek meg kell felelni, tehát nagyon sok frontos harc ez, ha úgy tetszik, de én nekem szerencsém volt, tehát most akkor harmadszor használom ezt a fordulatot, hogy megint csak szerencsém volt, hiszen én itt jól érzem magam tényleg, tehát úgy érzem, hogy a gyerekekkel is tudtam, meg a kollégákkal is olyan kapcsolatot kialakítani, ami nem hátráltat, hanem éppen, hogy inkább előre vissza a mindennapi munkában.
Köszönjük szépen Vocs Melindának az interjút, aki, mint hallhattátok, egy igen elégedett és igen szerencsés bölcsész.
Ismét zene következik, mégpedig az egyik kedvencünk Laura Pausini, aki jelenleg Olaszország talán legelismertebb pop-énekesnője.
Rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te?
Non c'è
il profumo della tua pelle, il respiro di te sul viso, la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te nel cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è, non c'è vita per me più, non c'è, non c'è altra ragione che mi liberi l'anima, incatenata a notti di follia, anche in prigione me ne andrei per te, solo una vita non basta, no, per me.
Cercherò, lo giuro, ti troverò. Dovessi entrare in altre 10, 100, 1000 vite, in questa vita buia senza di te. Sento che ormai per me sei diventato l'unica ragione. Se c'è un confine nell'amore, giuro, lo passerò. E nell'immenso vuoto di quei giorni senza fine
ti amerò come la prima volta a casa tua. Il tuo gesto mi portava via, sentivo perdermi dentro di te.
Non c'è
il profumo della tua pelle, il respiro di te sul viso, la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te. Non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è, non c'è vita per me più, non c'è, non c'è altra ragione per me.
Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è.
Ezután a kis romantikus zene után pedig hallgassunk meg néhány aktuális véleményt az olasz szakhallgatóitól.
Szia, látom, most jöttél ki a C épületbe. Melyik szakok vannak itt?
Hát itt található a francia, a portugál, a spanyol és az olasz szak.
És te melyikre jársz?
Az olaszra.
És hányad éves vagy?
Most vagyok elsős.
Na és hogy tetszik?
Hát az pozitívum, hogy nem kell sokat tanulni, egyenlőre még. Viszont vannak elég unalmas tantárgyak, de valahogy ki lehet bírni.
És mit csináltál most éppen ott?
Éppen egy ZH-t írtam, pót ZH-t, ami remélem meg lesz kettes, vagy annál jobb.
Na, hát akkor drukkolunk neked. Szia! Szia, téged már láttalak többször az olasz szakon, bár most itt vagyunk a Hold udvarban. Hányad éves vagy?
Szia, én másodéves vagyok.
Értem. És mit csinálsz itt pénteken az egyetemen, hiszen péntekenként nem igazán szoktak órák lenni az olasz szakon?
Ja, hát ez így van, igazából nem volt órám, csak egy egyet beiratni jöttem.
Értem. És hogy tetszik neked az olasz szak már így másodévesként?
Hát én igazából nem töltök túl sok időt itt a szakon, de tetszik. Tehát én egy szakos vagyok, és emellett így jut időm dolgozni, meg más dolgokkal foglalkozni, úgyhogy tetszik. Én szeretek ezzel foglalkozni, úgyhogy ez így jó.
És mi a véleményed mondjuk így a tanárokról, vagy az órákról?
Hát ez nagyon változó, tehát vannak nagyon jó tanárok, és vannak csak jó tanárok, de még nem ismerek minden tanárt. Hát igen, ez nagyon változó, tehát így attól függ, ki milyen beállítottságú.
Köszönjük! Szia, itt vagyunk a C-épületben az olasz szakon, te hanyad éves vagy?
Szia, első éves vagyok, de egy évet már elvégeztem lent Szegeden, ugyanezen a szakon. Csak gondoltam, hogy egyszerű, mivel Pesten élek, gondoltam egyszerűbb, hogyha itt diplomázom.
És egy szakos vagy két szakos?
Itt is két szakos vagyok, meg Szegeden is. Szegeden kommunikáció olaszra, itt pedig esztétika olaszra járok.
Értem. És összehasonlítva akkor a szegedi és itt az ELT-n az olasz szakod, neked melyik tetszik jobban, vagy melyikről mondjuk mi a véleményed?
Hát igazából relatív, ezt így nem tudom kimondani, hogy ez a jobb vagy az a jobb, más a kettő, mivel Szeged egy kisebb város, kevesebben is jelentkeznek, eleve kevesebben járnak olasz szakra, míg itt egy év folyamban, ha jól tudom, 60-70-en vagyunk, lent 30-40 fő egy év folyam, és ebből következően kisebb csoportokban zajlik az oktatás néhány órán, ami ugye hatásosabb.
Értem. És mondjuk, hogy melyik a könnyebb? Tehát tanulás szempontjából.
Hát ez is relatív, mert itt is, meg ott is vannak azok a tanárok, akiknél így nem kell halálra parázni magunkat egy vizsgánál. Lent, bár én itt nyelvészetet még nem vettem fel, de lent a nyelvtan volt nagyon húzós. Azon az órán általában 15-en voltunk, és tehát tulajdonképpen az az itteni nyelvfejlesztésnek felelt meg, és szerintem magasabb színvonalú volt, tehát így egy év alatt végig rágtuk tulajdonképpen az összes ilyen nehezebb nyelvtani részt.
Értem. Hát akkor köszönöm szépen.
Ennyi volt.
Reméljük, sikerült az érdeklődők számára új, illetve megerősítő információkkal szolgálnunk, avagy kedvet csinálni az olasz szakhoz. Köszönjük a figyelmeteket.
Száraz Líviát.
És Pongrácz Nórát hallhattátok. Sziasztok!
Guarir non è possibile la malattia di vivere. Sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola. È l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. Io
chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand.
Siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi.
Siamo noi,
la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta,
tutta l'emozione che ci sta. All you can,
you gotta take this life and live it. All you can,
all you can.
One thing in this life I understand. Oh,
più che puoi, afferra questa vita e stringi più che puoi,
più che puoi.